Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. És imádkozzunk. Mindenható Úristen, hadd adjunk hálát azért, hogy most is összegyűlhetünk a Te nevedben, hogy tanulhatunk tőled és hallgathatunk téged, hogy mód és alkalom nyílik arra, hogy erősödjön a mi hitünk, hogy nevelj minket engedelmességre, hogy utat mutass, problémákra világíts rá, és megoldást adj. Hadd adjunk hálát azért, hogy kiválasztottál minket. Hogy sokan hallják az igét, de csak a füleikkel hallják, szívükig nem jut el. Hogy sokan látják a templomokat, és soha nem mennek be a te házadba. Köszönjük, hogy mi hallhattunk téged a mi szíveinkkel is. Köszönjük, hogy bemehetünk a te házadba. Köszönjük, hogy munkáltad és munkálod bennünk az akarást, a hitet, az engedelmességet. És hadd kérjünk téged arra, hogy minél inkább elmozduljunk a tökéletesség felé. Hogy minél erősebb legyen a mi hitünk, minél szilárdabb bennünk az elhatározás, hogy életünk minden pillanatát és percét neked szenteljük. Hogy hű szolgáidként élhessünk, és betölthessük azt a szerepet, amire teremtettél minket, hogy elvégezzünk minden feladatot, amit nekünk kell elvégezni, hogy ne legyünk haszontalan szolgák, hogy lehessünk jó szolgák, kiknek értelmes és gyümölcsöző az életük. Így kérünk most Krisztusért, légy jelen közöttünk szentelked által, nyisd meg a mi füleinket, nyisd meg a mi szíveinket, és add, hogy elfogadjuk, amit te mondasz, kérünk téged, szólj hozzánk, növeljed a mi hitünket. Amen. Isten igéjét Jóel próféta könyvének második fejezetéből olvasom. Tehát Jóel könyvének második fejezetéből, a 12-től a 17-ig terjedő versekből, a fent megnevezett helyen így szól hozzánk az ige. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg. Ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Mert könyörülő és irgalmas ő. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát, ha visszatér és megbánja, és áldás hagy maga után, étel és italáldozatot az Úrnak, a ti isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a cseszopókat. Menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából. A tornát és az oltár között sírjanak a papok, az úrszolgái, és mondják. Légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő istenük? Joel proféta, amikor ezt a proféciát mondja, akkor bizony a nép, aki ezt hallgatja, különböző csapásokat él át, éhség, mert előtte sáskajárás, nagyon nehéz körülmények, és szól a proféta, ítéletet hirdet, de az ítélet hirdetés után rögtön megmutatja, hogy Isten ezzel a félelemkeltéssel, ezzel az ítélet hirdetéssel nem elpusztítani akarja őket, hanem bűnbánatra akarja indítani a népet. Ha Isten népe ítéletet hall, ítéletről olvas, majd csapások nehezednek rá, nagyon gyakran azért adja az Úristen, hogy bűnbánatra indítsa őket. De a bűnbánat lehetetlen volna, hogyha Isten nem adna reményt az embernek. Nem adna reményt, hogy lesz bűnbocsánat. Nem adna reményt, hogy lesz szabadulás, hogy lesz még jó, lesz jobb, lesz sokkal jobb. Isten mindig ad reményt, mindig mutat utat, hogy merre menjen az ember, merre menjen a gyülekezet, mit csináljon. Ha nincs remény, akkor nincs bűnbánat. Akinek nincs reménysége, annak csak megkeményedése van. Annak csak az van, hogy várja az ítéletet, várja a halált, várja a pusztulást, és akkor már minden mindegy. A reménység nélküli ember a végső megoldáshoz nyúl, ami nem megoldás, de ő annak gondolja, megöli magát. Nézzetek ki a világba, hányan és hányan tengetik az életüket. Mennek tönkre. Mert ítélet alatt vannak, de nincs reménységük. Nincs reménységük, hogy egyszer megszabadulnak az ítélet alól, nincs reménységük, hogy egyszer megbocsátatnak a vétkeik, hanem tengetik az életüket, és egyre idegesebbek, egyre agresszívabbak. Olyan indulatok fornak bennük, hogy ölni tudnának, és nincs bennük bűnbánat, nincs bennük megtérés. De Isten népének mindig van reménysége. A bűnbocsánat reménysége, a szabadulás reménysége. Így adjon az Úristen akármekkora csapás is az emberre, meg ne keményítse a szívét. Mert a megkeményedés a halálhoz, ellenben a reménység és az alázat életet. Én mondja, hogy ki tudja, hát ha visszatér és megbánja, és áldás hagy maga után az Isten. Hol ítéletről beszél a proféta, már rögtön átvált arra, hogy Isten megbánja, és áldást hagy maga után. Sokkal jobbat, sokkal szebbet, életet. A bűn megbocsátásának lehetősége mindig megvan. Bármit követtél el, nem kell félned attól, hogy Isten nem bocsátja meg. Bármilyen vétket is cselekedtél, bármilyen gondolatod is volt, bármilyen mulasztásod is, Isten végtelen irgalmából megbocsátja, mert csak akkor, ha megbánod és megvallod neki. Mehetsz az Istenhez, de csak akkor mehetsz, ha ő megengedi. Még most is így szól az Úr. Még most is így szól az Úr. Még szól, most szól, de ha már nem szól, akkor már nem mehetsz. Amíg szól, addig mehetsz, amíg tart a most, amíg tart a ma, amíg tart a lehetőség, addig lehet Istenhez menni, de addig lehet, és addig kell is, és addig megbocsátja. Amíg tart a kegyelmi idő, addig mindig mehetsz. De egyszer eljön az a pillanat, amikor már nem tart a kegyelmi idő, akár életeden belül, akár úgy érte, hogy életeden túl, azaz meghalsz, és minden lehetőség lezárul, és már nem tehetsz semmit. Bűneid megbocsátásának a lehetősége mindig megvan, még tart a kegyelmi idő. És a gonosz is nagyon jól tudja, hogy az embert itt lehet megfogni. Egy példázatot hallottam régen, de nagyon jól kifejezi, hogy mi játszódik le az emberben Istennel való kapcsolatában. A sátán az ő angyalait maga elé kéreti. Van a fiatal, van a középső, és van az öreg, tapasztalt démon. Beszámoltatja őket. Ugye? Fiatal démon azt mondja, hogy fölgyújtottam a házát. És összetörtem mindenét. Azt mondja a sátán, hogy jól tetted. Derék munkát végeztél. De lehet volna jobb is. Megkérdezi a kicsit idősebb démont, hogy te mit csináltál? Betegséggel sújtottam, gyógyíthatatlan betegséggel, hogy szenvedjen. És hogy ne tudjon elmenni a templomba. Hogy ne hagyja Isten igéjét. A gonosz, azaz a sátán azt mondja neki, hogy jó munkát végeztél, de mégsem egészen. És a legidősebb és legtapasztaltabb démont megkérdezi, hogy te mit csináltál? És azt mondta, nem törtem össze semmiét. Nem pusztítottam el semmiét. Nem bocsátottam rá betegséget. Sem nyomorúságot. Hagytam, hogy elmenjen a templomba is. Hagytam, hogy beüljön. Hagytam, hogy figyeljen. Hagytam, hogy megfogja az Isten szava. De csak annyit súgtam neki, hogy nem a. Majd holnap. Ráérsz majd holnap átadni szíved az Úrnak. Ráérsz majd holnap bocsánatot kérni Istentől, vagy a másiktól. Ráérsz majd holnap elrendezni azt, amit el kell rendezni. És a gonosz azt mondta neki, hogy na te maradéktalanul jó munkát végeztél, és te végezted a legjobb munkát. A gonosz pontosan erre játszik. Várj még! Ne most! Majd holnap. Egy kicsit húzzuk még. Jelentkezik ez a mindennapjainkban is, amikor mindent az utolsó pillanattal halasztunk. Kellemetlen dolgokhoz nem szívesen fogunk hozzá, csak akkor, amikor már nagyon szorít az idő, amikor nagyon szorít a határidő, akkor talán megcsináljuk, egy kicsit összecsapva. No, de nem tudod, hogy meddig tart a kegyelmi idő. Ott nincs határidő, amit te tudhatsz. Isten tudja a határidő, de te nem. Te nem tudod, hogy lesz-e holnap, vagy lesz-e következő perc. És te nem tudod, hogy lesz-e még egy lehetőség. Szól az Isten kétszer vagy háromszor. De nem biztos, hogy szól majd negyedszer is. De még most így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. És a megtérés, az Istenhez való térés teljes szívet kíván. Szinte tökéletességet kíván, de fölteheti az ember is, joggal teszi föl a kérdést, hogy ember és tökéletlen. És semmit sem tud tökéletesen csinálni. Hát hogy tudná a megtérést, a bűnbánatot, a bűnvallás is tökéletesen csinálni? És jön a válasz, sehogy.
De egy valamit tehet? Teljes szívvel. A tőle telhető teljes őszinteséggel Istenhez járul. És megvallja Istennek a bűnét. Az ember nagyon hajlamos arra, hogy becsapja saját magát. Hogy okolja a körülményeket, okolja Istent. Saját maga tévedéseiért, saját maga vétkeiért. Mindent meg tudunk magyarázni. Legalábbis saját magunk részéről. A másiktól nem fogadunk el semmit, de saját magunk részéről mindent meg tudunk magyarázni. Hogy miért halasztottunk el valamit, miért úgy csináltuk, miért lettünk idegesek a másikra. Vagy talán miért haragudtunk meg Istenre. Meg tudjuk magyarázni azt is, hogy miért vétkezünk, és miért ragaszkodunk még a saját bűneinkhez, saját gondolatainkhoz és a saját akaratunkhoz. Meg tudjuk magyarázni saját telhetetlenségeinket is. És amikor megmagyarázzuk, akkor a felelősséget megpróbáljuk másra hárítani. Pedig mi követjük el a bűnt, mi vagyunk olyanok, amilyenek, nem más cselekszi. Jó, a körülmények olyanok, amilyenek, de mi vagyunk olyan gyengék, hogy ezek a körülmények befolyásoljanak. És hogyha teljes szívedből és teljes őszinteségedből nem tész Istenhez így, akkor nincs igazi bűnbánatod, nincs igazi megtérésed, és nem várhatsz jót Istentől. És amikor az ember így felemásan Istenhez tér, akkor várja a szabadulást, és nem jön a szabadulás, várja az áldást, és nem jön az áldás. És akkor elkezdi rázni az öklét Isten fel, és elfordul Istentől. Pedig ő benne van a hiba. És van másik módja is, hogy az ember becsapja magát, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Mert könyörül és irgalmas ő, késedelmes haragra, nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. A szíved szaggass meg, ne a ruhád. A római katolikus egyház azért tud nagy tömegeket magához vonni, mert ott van rengeteg cselekedet, van rengeteg formaság. Bemegy a hívő, meghajol az oltári szentség előtt, keresztet vet. Már letérdelnek, fölállnak, vannak ilyen rituális cselekedetei. Oda megy a paphoz, bűnt vall neki. És ezek mögött, a cselekedetek mögött nem mindig van ott a szívnek a teljes odaszállása. És megvan ez a református híveknél is. Elmegyek a templomba, nagyon szépen imádkozom, de talán nem annyira őszintén. Nagyon szépen imádkozom az Istennek, de mégsem mondok el neki mindent. Vagy ha el is mondok mindent, nem gondolom teljesen komolyan. Segítek másokon, irgalmas vagyok másokhoz, türelmes vagyok másokhoz, de ez a türelem, ez csak egy színlelt türelem, és az irgalmammal és a segítésemmel, vagy a szolgálatommal pontosan fedezni próbálom vétkeimet. Fedezni próbálom azt, hogy nem adom át teljes életemet az Istennek. Van, aki úgy menekül Isten elől, hogy belemenekül valamilyen szolgálatba. Valaki úgy menekül az Isten elől, hogy mindig ott van a templomban, és így altatja magát, és nyugtatja magát. Színleli, saját magát is becsapja. Van, amikor Isten próbálja az ember becsapni, van, amikor szinte saját magát is becsapja. Pedig oda mehetsz Isten elé, és megmondhatod, hogy Uram, én ezt még nem tudom. Uram, én ezt nem tudom elhinni. Ezt nem tudom elengedni. De te elvégezheted bennem azt a munkát, hogy elhiggyem, hogy elengedjem, hogy engedelmes legyek. És Isten a teljes szívet kívánja. Az ember legtöbbször odaszánja szinte az egész életét. 99% Uram a tiéd. Akkor az az 1%, az megtartja magának az ember. És csodálkozik, hogy nincs szabadulás, nincs áldás. Mert ezzel az 1%-kal megvántja Istent, hogy nincs bizalma átadni neki. Megveti a kegyelmet, megveti Krisztust, mert azt megtartja magának. És így csapja be magát. A külsőségekben mutatott bűnbánat, a szívnek nem a teljes odaszánása, nem oldja meg a problémát. Ha megosztod a szíved Isten és más dolgok között, akár csak egy kérdésben is, életednek egy kérdésében, vagy egy területén is, saját magadnak hagyod meg a döntést, és azt mondod, hogy az Úr is azt mondja, hogy nem, én akkor is csinálom, akkor te még nem vagy teljesen Istené. Vagy ha már egyszer Istennek adtad magad, újra kezd visszamászni az óembered, és újra megpróbálja átvenni az uralmat életed fölött. És figyelmeztet az Isten, hogy térj meg, hogy legyen bizalmad Istenhez. Hogy ne oszd meg a szíved. Hogyha Isten azt mondja, hogy nem, akkor tud elengedni azt a dolgot. Mert ha megtartasz valamit magadban, ez az önfejűséged távol fog tartani mindig Istentől. És Isten addig nem hagy neked békét, amíg azt át nem adod neki. Isten azt várja a bűnöstől, hogy őszintén és töredelmesen bevallja. Hogy oda menjen gyermeki lelkülettel. Hogy az ember el tudja ismerni saját magáról tökéletlen, megváltásra szorult, szüksége van kegyelemre. És ha te ezt el tudod mondani Istennek, még ha meg is tartasz részeket az életedben, de megmondod, hogy Uram, ezt még nem tudom átadni, akkor sokkal inkább a helyén van az életed, mint ama gazdag ifjúi, aki mikor meghallott, hogy adja el minden vagyonát, szomorú lett és elment Jézustól. Nem kellett volna elmennie. Ott kellett volna maradnia. És ugye azt mondja, hogy Isten késedelmes haragra, nagykegyelmű, bánkódik a gonosz miatt. Isten nem akarja a pusztulásod, nem akarja a rossz sorsod. Nagykegyelmű és késedelmes a haragja. És bánkódik a gonosz miatt, bánkódik te vétkeid miatt is, és jót akar. Isten azt mondja, hogy ha hozzámentek, nem hiába mentek. A gonoszt akarja eltüntetni Isten. A gonoszt akarja kiiktatni a te életedből. De a gonosz azt fogja neked mindig mondani, hogy Isten nem szeret. A gonosz azt fogja neked mindig mondani, hogy Isten nem bocsát meg. A gonosz mindig azt fogja mondani, hogy ne törődj ezzel. Isten pedig azt fogja neked mindig mondani, hogy szeretlek, jót akarok adni, térj hozzá. És ki tudja, hát ha visszatér és megbánja, és áldás vagy maga után. Ez a megbánja nagyon félre lehet érteni, mintha Isten megbánná valamilyen tettét. Jó, az Úristen azt mondja, hogy ítéletet hoz, ő a szavát nem vonja vissza. Amit kimond, ő azt megteszi. Csak az ítéletet mindig feltételekhez köti. És ez az ember nagy szerencséje. És a feltételek az, hogyha megbánja a bűnös a tettét, akkor nem bünteti. Vagy nem bünteti úgy. És áldást hoz. Testvérem, ha nem bánod meg, megbüntet. Ha megbánod a bűnöd, akkor nem. De ahogy itt a nép, benne van az éhségben és benne van a nyomorúságban, és ebben az éhségben és ebben a nyomorúságban hirdetetik neki Isten igéje. Nagyon gyakran előfordul, hogy az ember csak ilyenkor tud megtérni, és előfordul néha az is, hogy bár megtér, de vétkének bizonyos következményeit hordoznia kell, és lehet, hogy nem is következményeket, hanem bizonyos büntetéseket. Méghozzá azért, hogy megtanulja az ember, hogy még egyszer meg ne próbáljon Isten ellen törekedni. De hogyha már Istenhez tér, akkor nem az egészet hordozza el. Soha nem az egészet, hanem csak egy részét. Csak egy részét, hogy rájöjjön. Isten az Úr, a bűnnek igenis van következménye, amit nem tehet. És bár éhség van az országban, mégis azt mondja, hogy étel és italáldozatot az Úrnak, a ti isteneteknek. Mikor az ember nyomorúságban van, amikor kevés az ereje, kevés az energiája, kevés a pénze, akkor mondja Isten ezt, hogy étel és italáldozatot az Úrnak. Miért hagyja meg azt a keveset, ami megmarad? Azért, hogy te élj. Meghagyja neked de azért kéri az áldozatot akkor is az embertől, hogy az ember elismerje Isten főségét, és mintegy, hogy beviszi az étel és ital áldozatot az Istennek, mintegy az Istennel közösségbe kerül így, ami jelzi azt, hogy Isten sors közösséget vállal a szenvedővel, a nyomorúságban levővel. Amikor te szenvedsz, Isten is szenved. Akit szeretsz, és annak fáj valamire, az neked is fáj. Ha valakit szeretsz, és annak rosszul megy a sora, az téged is bosszant. És Isten nem szíve szerint veri az embert, és amikor büntet téged, az neki is fáj. Mert tudja, mit érzel. Mert tudja, milyen hatással van rád. És azt akarja, hogy megtérj, hogy hozzátérj, hogy ne kelljen még egyszer így tenni. Tehát azt mondja, hogy fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csetszopókat. Menjen ki a vőlegényező ágyasházából és a mennyasszony is az ő szobájából. Nem csak az egyén vétkezett, hanem a nép vétkezett. Egy közös bűnbánat. És a gyülekezet életében nem csak az egyén bűnbánata, hanem a gyülekezet bűnbánatára is szükség van mindig. És amikor azt mondja, hogy hívjátok össze a véneket, megértjük, hogy a véneknek sokszoros a felelőssége. De amikor azt mondja az írás, hogy a csecsemőket, a csetszopókat, a gyerekeket, akkor az egyik még nem tett semmit, a másik meg még nem értheti. Miért hívják össze? Miért? Mert Isten haragja sújtja őket is a nép vétke miatt. Isten haragja sújtja azokat is, akik nem vettek részt a bűnben. Hányszor olvasjuk az igében, hogy a népnek egy része vétkezik, és az egészet éri a büntetés. Vagy vétkezik a király, és jön a pusztulás. És ha vétkezel te, és csapás ér téged, akkor azt megszenvedi a családod, megszenvedi az utódod, és megszenvedi a környezeted. De valahol az egész egyház is. Mert ha az egyik tag szenved, akkor vele együtt szenved a többi tag is. Ha rálépnek a lábadra, vagy rálépnek az ujjadra, a fájdalmat megérzed egész testedben, minden cselekedeted így sokszoros felelősség. Minden engedelmességed és minden engedetlenséged. Minden Istenhez térésed, és minden Istentől való eltávolodásod. Fölhoz a napját jókra és gonoszokra egyaránt. Éretted kaphat áldást a város, de éretted kaphat átkot a város. Szodoma és Gomora, ha 10 igaz ember van, nem pusztítja el Isten a várost. Nem volt 10 igaz ember. De ha lett volna 10 igaz ember, nem pusztul el a város. A te igazságod, a te hited féken tartja Isten haragját. Mert lehet, hogy éretted nem pusztul el a város. Menjen ki a vőlegényező ágyasházából, és mennyasszony is az ő szobájából. Ha a bűnbánatnak van itt az ideje, akkor nem szabad lakodalmat ülni. Nem szabad vígatni. Nem szabad örülni. Akkor bánkódni kell, akkor meg kell alázni magát az embernek. Akkor böjtöt kell hirdetnie. Nem úgy, ahogy a római egyház mondja. Mert a böjt se nem rossz, se nem jó. Középen helyezkedik el. A bőt csak akkor ér valamit, hogyha a szívben és a lélekben párosul hozzá a bűnbánat érzése és indulata. És a bőt nem a mértékletességet jelenti, a keresztének mindig mértékletesnek kell lenni, hanem jelenti azt, hogy az ember megsanyargatja magát. Így helyezve ki a bűnbánatot. Ugye, hogyha az ember egy olyan társaság elé, akinek hatalma van elítélni őt, dőfösen, fennhiázva, vígadva, csillogóruhákba öltözve megy, akkor kivált egyfajta hatást. Ha ruháit megszaggatva, alázatosan, szinte szegényen járul, akkor is kivált valamilyen hatást. Az egyikben inkább haragot, a másikban irgalmat. És amikor Ugye, Jónás küldi az Úr Ninivébe, és akkor Ninivébe elkezdenek bőtölni ott. Ugye, szinte az állatokat is ilyen bőtre kényszerítik. És az Úristen aztán mondja Jónásnak, hogy miért pusztítaná, mert a város, ott van sok ember és van sok barom. Ők megsanyargatják magukat, de ebben a sanyargatásban mindenki és mindenük részt vesz, amire kiterjed a csapás. És a csapás kiterjed ugye az állatokra is ott. Ezért van az, hogy a vőlegény is, a mennyasszony is menjen ki a vígasságából, és hirdessen bőtöt. Ha csapás éri a gyülekezetet, akkor mindenkinek így kell Isten elé járulnia, és nem lehet az, hogy az egyik örvendezés a másik viseli a következményt. És mondja, hogy a tornát és az oltár között sírjanak a papok az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népethez, és ne bocsáss szidalomra te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok, és miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Könyörögjenek a papok! Az Ószövetségben a nép nem járulhatott saját maga Istenhez, kellett egy közben járul, aki könyörög érte, és ez volt a pap. Az Új Szövetségben közben járul maga Jézus Krisztus. Ő könyörög érettünk az atyánál. Ha nincs Jézus, nincs jogod Istenhez menni, és nem mehetsz Istenhez, csak Jézuson keresztül mehetsz. És Jézusnál van az irgalom, nála van a bocsánat, és nála van a megváltás. A bűnbocsánat nem érdem. Nem elérhető dolog. Nem küzdhetsz érte, hogy Isten ugye sem nem azért, aki fut, sem nem azért, aki akarja, hanem egyedül a könyörülő Istené. A bűnbocsánat kegyelem. Közben jár éretted valaki, és azért. Azért van. És Jézus közben jár éretted. Jézus meghalt érted, elszenvedt azt, amit neked kell. Lenne elszenvedned, vagy kellett volna elszenvedned. Meghalt és föltámadt. Így neked nem kell már elszenvedni a büntetést, a halált. Mert Istenhez. A bűnbocsánat nem természetes dolog. Istenhez mehetsz bűnbocsánatért, mindig, amíg tart a kegyelmi idő, de nem természetes, ezt láss, hogy nem természetes. Drága dolog. Nagyon drága dolog. Vér kellett hozzá, Krisztus vére. És ne bocsán szidalomra te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Felelősséged van a pogányok felé is. De nem csak azért tartatsz meg, mert te vagy. Hanem azért is, hogy ne szidják a pogányok Isten nevét. Lásd meg, a te megtartatásod nem önmagad miatt van, hanem Isten dicsőségéért van. Amikor azt mondja a népnek, hogy könyörülök rajtad az én nevemért, önmagáért, saját magáért könyörül rajtad, az ő dicsőségért, nem azért, mert te olyan kiváló vagy, hanem az ő dicsőségéért, saját maga nevéért. Nincs semmilyen jogod. Nem lehet semmilyen elvárásod. Semmilyen igényed az üdvösségre. Csak a kegyelem. És Isten szeretet, hogy Jézus meghalt érted, és az ő nevéért, és az ő dicsőségéért. És lásd meg azt is, hogyha te dűledezel, ha te nem úgy viselkedsz, hogy kéne, akkor a pogányok látják a te hited, idézőjelbe tett hited, és nem térnek meg, és ahogy Isten kénytelen csapást borítani rád, viszont elkezdik vádolni az Istent, hogy lám, a keresztjének, az Isten népe is mégis, hogy szenvednek. Mert a pogány mindig rosszul látja, de te jól látod. Te lásd a felelősségét, nem csak magadnak ártasz, a legtitkosabb bűnöddel, amivel úgy érzed, hogy csak te, nem, Isten ügyének is ártasz. Bántod az Istent vele. És a pogány azt kérdezi, hol az ő Istenük, mi tudjuk, hogy hol van, és tudjuk, hogy vár. És erre a megtérésre mindenkinek szüksége van, de szükség van arra is, hogy a már hívő ember örökké mindig visszatérjen Istenhez.
újra és újra oda alázza magát Isten elé, újra és újra elmondja a vétkeit, mert vétkezik minden nap, még a legtökéletesebb is. És őszintén, és megvallja azt a fogyatkozást, ami benne találtatott. Megvallja azt, hogyha nem tudja szeretni az Urát, ha nem tudja hinni, valamit nem tud elengedni. Mert csak akkor remélhet gyógyulást. Még tartama tiszta szívből, teljes szívből Istenhez. Hogy a legnagyobb akadály ember és Isten között a bűn, az elháruljon, hogy aztán áldást hozzon az Isten mindenben, a te életedben. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úristen, hogy gyakran azt hiszük, hogy már tökéletesek vagyunk, hogy gyakran azt hiszük, hogy mindent jól teszünk, és akkor halljuk azt, hogy térjünk hozzád, és bánjuk meg bűneinket, és teljes szívből és tiszta szívből. És akkor szégyenkezve magunkba nézünk, és ha csöndben vagyunk, és alázatos szívvel megláthatjuk fogyatkozásainkat. Add, Urunk Istenünk, hogy a te hívó szavadra mindig időben reagáljunk. Add, Urunk Istenünk, hogy mindig lássuk, hogy veled van dolgunk, bármi is történik a mi életünkben, akár jó, akár rossz. Add, Urunk Istenünk, hogy ne csapjuk be önmagunkat, és ne csapjunk be másokat, és ne csapjunk be téged. Add, Urunk Istenünk, hogy életünket, szívünket, lelkünket 100%-osan neked tudjuk adni. Hogy ne tartsunk meg magunknak semmit, amiben magunknak tartjuk fönn a végső döntést, a végső szót. Attól, hogy teljes szívvel őszintén elég tudjunk járulni, és attól, hogy amikor a bűnbánatnak és a bőtnek van ideje, akkor tudjunk bánkódni és tudjunk bőtölni, úgy, ahogy te rendelted. Nem képmutató módon, és nem csak a formaságokat betartva, hanem lélekben. Attól, hogy meg tudjuk szaggatni a mi szíveinket, és attól, hogy alázattal és szelíd lelkűséggel fogadjuk a te szavad. És attól, hogy lássuk a te szavadnak az értékét, és attól, hogy tudjuk, hogy a bocsánat, a kegyelem nem természetes, hanem egy különleges valami, amiben részünk lehet. Attól, hogy érezzük mindig a mi kiválasztottságunkból fakadóan a kitüntetett voltunkat, hogy te kiválasztottál minket, hogy hitet adtál, és attól, hogy azért mindig hálásak tudjunk lenni, és hálából soha se vétkezzünk. Attól, hogy tudjunk mindig örülni. És attól, hogy áldást hozzunk a többi emberre. Kicsikre és nagyokra egyaránt. Attól, hogy minden élő meglássa, hogy a tiéit vagyunk. És attól, hogy minden élő jól érezze magát a mi közelünkben, tudva, hogy Isten velünk van, azaz te velünk vagy. És add, Urunk Istenünk, hogy ne szidalomra adjunk okot a pogányoknak, hanem álmélkodásra és a te neved dicsőítésére. Így kérünk Krisztusért, könyörülj rajtunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok.
Thank you.
az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.